Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelezi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Ukrajna megállapodott Franciaországgal egy 200 millió eurós alap létrehozásáról. Ebből a jövő évtől fedeznék az orosz támadásokban megrongálódott létfontosságú ukrajnai infrastruktúra helyreállítását, valamint támogatnák az ukrán gazdaságot, közölte Julia Sviridenko, ukrán miniszterelnök, miután Kijevben tárgyalt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel. Megvitatták a drónprogram idei évi finanszírozását is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7831-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A román-magyar határól az éveleje óta Románia schengeni csatlakozását követően már nem közölnek adatokat. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubrovka Dedovics szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. A beruházás az itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván alássák az európai energiabiztonságot. Azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyílt pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, írta a tárca, hozzátéve, hogy a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzése kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pontot partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Líceum előtt. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben majd kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. A friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik. A zenéket Turi Sarolta válogatja. A technikai pultot Dompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól. Ebben Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával és Mészáros Mónika Alizzal Hajdú Mária beszélget. Majd a beszélőkönyvek irodalmi összeállításunk szól. 21 órától a híreket követően a görögkatolikus egyház adását sugározzuk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Kódex című műsorunk szól. A 21 órási hírek után a Lélektől Lélekig című műsorunk szól. 23 órakor a híreket követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvalló következik. Ebben Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Erzsébet és Szent Katalin életéről beszélget a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
Ugyanúgy kell fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen. Te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el. Neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen. Két világ, ami nincs is túl közel.
Így szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképben tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett, mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresett, mosolyog, ahogy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engem közelebb, akiről mostan elhiszem, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Batthyány Schmidt Margittal beszélgetek, aki a Magyar Női Unió Egyesületének az elnökasszonya, illetve másik beszélgető társam, Mészáros Mónika Aliz, aki szintén a Magyar Női Unió nemzetközi és hazai pályázatok felelős munkáját végzi. Elsősorban szeretném megkérdezni, hogy mit jelent ez a Magyar Női Unió, mivel foglalkoznak, mi a fő célirány?
2013-ban alapítottuk Többet magammal, és a cél az egy európai példára felépítve, a vidéki nőket helyzetbe hozva egy olyan egyesületnek a felépítése, ahol a vidéki nők által a vidéki családokat is megerősítve, útjukat egyengetve, akár mentorálva, most tavaly év óta, most már egy vállalkozóvá, válásukat segítve képzésekkel, vagy ha már vállalkozóak, akkor egy magasabb szintű, akár egy vállalkozóvá válásnak a mentorálásával foglalkozunk.
Úgy gondolom, hogy ez a mai világunkban egy gyönyörű, szép elképzelés, amit megvalósítottak, és mi volt az az ötlet, amikor ön eldöntötte, hogy ezzel szeretne foglalkozni, kedves elnök asszony? Tehát a
A kezdetek kezdete az úgy történt, hogy én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában dolgoztam, de még előtte mondjuk a minisztériumban, akkor Vidékfejlesztési Minisztériumnak hívták, és az a lényege, hogy Brüsszelben dolgoztam, ahol a COPA-COGECA, amely a mezőgazdasági bizottsággal foglalkozik, és ott van olyan munkacsoport, hogy vidéki nők, és kerestem olyan vidéki női szervezeteket, tehát ezeket a vidéki nőket képviselő szervezeteket Magyarországon, amik egy kicsit számomra ez a klasszikus értékrend, tehát van a férfi és a nő, meg stb., tehát most így nem akarok ebbe belemenni, és nem nagyon találtam, azóta már találtam, csak hát nagyon kevesen vannak, és akkor ezt így hoztam létre. Ez a kiindulás.
És ön hogyan látja most napjainkban a magyar női vállalkozók helyzetét a piacon?
Hát ahogy most így beszéltünk itt az előadásomban, egy kicsit számokat is hoztam, ami természetesen mutatja azt, hogy haladunk előre, de nagyon fontos szerintem pont ez a mentorálás, ez a bátorítás, hogy merjenek a hölgyek, merjenek vállalkozni. Nagyon fontos az, hogy mik azok ez a munka és a család, munka és karrier, vagy család és karrier, tehát hogy ezzel hogyan tud egyensúlyozni, és szerintem ez is fontos, hogy mindenféle támogatást meg kell adni ehhez.
És ugye ma, amikor itt leülünk beszélgetni, akkor egy nemzetközi konferencián veszünk részt. Ugye most a magyar vállalkozónőkről beszéltünk. Nemzetközi viszonylatban ön hogy látja, tehát mi az, amire a magyar hölgyeknek erősíteni kellene, kedves Mónika?
Nemzetközi projektekben részt vesz a Magyar Női Unió Egyesület szinte megalapítása óta, pontosan azzal a céllal, hogy segítsük azokat, akik szeretnének vállalkozni a jövőben, illetve azokat, akik már vállalkoznak. Ezeknél a nemzetközi projekteknél mindig azzal indítunk, hogy egy igényfelmérést készítünk, pontosan ezzel a céllal, hogy megtudjuk, hogy mire is van szükségük. Egyrészt ahhoz, hogy boldoguljanak a napi életben, másrészt, hogy nemzetközi piacra lépjenek. Amit mi látunk, egyrészt a kommunikáció nagyon fontos, tehát abban erősödniük kell. Másrészt látjuk azt, hogy ahogy említette is elnök asszony az előadásában, hogy a lelki egészség az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt igyekszünk beépíteni az összes programunkba, különböző coachok, mentorok által, illetve természetesen a kommunikáció és a lelki egészség mellett azért olyan készségek is szükségesek, mint például a finanszírozáshoz jutásról további információ, és egyáltalán a piacokról további információ beszerzése, ezért közösségépítésben gondolkozunk ezeknél a nemzetközi pályázatoknál is.
A Magyar Női Uniónak volt egy lehetősége, hogy ezt úgy hívtuk, ezt a talenta.hu.org weblapon lehet is látni, hogy volt egy képzésünk, ahol pont online képeztünk hölgyeket, kétszer is sor került erre, hogy mindenféle úgymond tudással elláttuk őket, de akár ilyen agráriumban is megfelelően szakértőktől. És az is a lényeg, hogy ez alatt, a képzés alatt, hogy ők megtanultak, hogy mondjuk egy projektet hogy kell a teljesen az elejétől a végéig véghez vinni, és utána még az is szerencsénk volt, hogy erre nem csak úgy került sor, hogy így virtuálisan, hanem a legvégén, akik ezt elvégezték, projekttervet készíthettek, és a három legjobb projektterv, tehát kétszer, mert két tanfolyam volt, tehát összesen 6 jelentkező, még anyagi támogatást is kapott hozzá, és hogy ez volt a lényege, hogy ilyen csoda dolgok történtek. Például, hogy gyümölcsös volt, és gyümölcs asszalógépet szereztek be, akkor például ilyenek, hogy egy kismama, ez most mind vidék, tehát mind a vidékről beszélünk, hogy nagyon fontos, hogy milyen élelmiszert adott a gyermekének, vagy a családjának, hát ez a nőnek a dolga. És hogy itt is az, hogy a helyi termékeket ő ezt összegyűjtötte, és helyzetbe hozott termelőket, akik lehet, hogy ezt nem tudták volna megcsinálni, de hogy ez is egy jó példa. Ami például itt szerintem még nagyon fontos így a Magyar Női Unióban, hogy mi igyekszünk bárhova megyünk, azért a úgymond 12 év alatt, tehát már sok helyen voltunk, de hogy mindig bemutatni a helyi jó példákat, mert a helyi jó példa az abban a közösségben, ahol ő él, ő igenis egy követendő hölgy lesz, és akkor ráhatása van. Olyan szép volt a mai napon, nekem ezt tetszett, hogy sajnos szó szerint nem tudom visszamondani, de az afrikai hölgy Kongóból, a kongói népi demokratikus köztársaságból, ő azt mondta, hogy ha nőbe fektetünk bele, akár tanítás, akár képzés, stb. Által, akkor mi abba a közösségbe is befektetünk. Tehát, hogy szerintem pont ez, hogyha a példákat bemutatjuk, mert ők ezt már észre se veszik, ezeket a gyönyörű ezeket a kincseket. És mi ezt bemutatjuk, felemeljük mintának, és mint jó példa, ezt máshova is lehet vinni. És akkor lehet, hogy többi hölgy is kedvet kap, és folytatni fogja. És akkor az egész kis közösség, most itt nem versengés, meg nem erről szól, de hanem az, hogy kitűnik a tömegből, és mindenki boldog lesz, és megint csak a Magyar Női Uniónak egy másik, ami arra, hogy Veres Pálnéra egy kicsit ráépítve, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, és amilyen a gyermek, olyan az új generáció. Tehát, hogyha boldog a nő, és hogy jól van a nő, akkor a gyermekek is jók lesznek, akkor az a közösség is megmarad. Tehát ez olyan plusz dolgokat ad az élethez, a boldogsághoz, hogy szerintem ebben nagyon fontos, hogy belefektessünk, és figyeljünk erre, és óvjuk.
A rohanó világunkban pedig nagyon felértékelődik ennek a jelentősége.
Igen, és erre csak akkor jövünk rá, amikor rezeg a léc.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnök asszonyával és Mészáros Mónika Alizzal beszélgetünk.
Maradjunk itt a pályázatoknál. Jelenleg mit ajánlanak? Mi az, ami nyitott pályázat, amiben önök segíteni tudnak a vállalkozó hölgyeknek?
Jelen pillanatban 2 olyan nemzetközi szintű pályázata van a Magyar Női Unió Egyesületnek, amit tudunk kiajánlani hölgyeknek, vállalkozónőknek. Az egyik egy 11 országos partnerséggel megvalósuló Erasmus típusú pályázat, amelynek keretében egy weboldalt és ezen belül is egy közösséget hoztunk létre 10 nemzetközi partnerünkkel. Az MNU volt az egyetlen hazai partner, és azoknak a hölgyeknek tudunk segítséget nyújtani ezen keresztül, akik szeretnének vállalkozni az agráriumban, vagy már agráriumban vállalkozó nők. Nekik egyrészt elérhető ezen a weboldalon és mobil applikáción is képzési modulok, akár kommunikációs modul, akár üzleti tervkészítő modul, akár hogyha szeretnének munkaerőpiacon érvényesülni, egy ingyenes önéletrajz összerakó program is rendelkezésre áll, mindez 11 nyelven, magyarul is.
Ez fantasztikus.
Igen, és emellett ugye ez egy közösség is, tehát itt kapcsolatépítő eseményekről is hírt adunk majd, illetve további pályázati lehetőségekről és munkalehetőségekről is. Ez az egyik pályázatunk, a másik pályázatunk pedig egy Interreg típusú szerb-magyar határmenti pályázat, amelyben konzorciumvezetők vagyunk, mint Magyar Női Unió Egyesület, és egy szerb partnerrel közösen olyan vidéki nőknek szeretnénk segíteni, akik a szerb-magyar határmenti régiókban szeretnének vállalkozni, vagy már vállalkoznak, agráriumban, vagy agrárturisztikában, és ehhez szeretnének további információkat gyűjteni. Nekik képzésekkel fogunk szintén segíteni, illetve egy nagy konferenciát is szervezünk, ahol az elnök asszony által említett jó gyakorlatok is bemutatkoznak.
Hát ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, és végtelenül hálásan köszönjük, én is köszönöm a hölgyek nevében, tehát ez napjainkban biztos nagy jelentőséggel bír. Esetleg van-e valamilyen tevékenységi kör megkötés a pályázatban, hogy ugye agráriumban kell, hogy legyen a tevékenység, de ezen belül van-e konkretizálva, van-e valami kritérium?
Nincsen. Az előbb említett weboldal és webapplikáció, amely már működik 11 nyelven, abszolút bárki által hozzáférhető ingyenesen a 11 nyelven. Egy regisztrációt kell tenni, és utána hozzáférhetőek ezek az anyagok a 11 nyelven, magyarul is. A másik pályázatban pedig jelenleg áll kidolgozás alatt, hogy mik azok az igények nemzeti szinten, amire választ kell majd adnunk online tananyag formájában. Úgyhogy oda is várjuk a regisztrálókat majd. Kérünk mindenkit, hogy a Magyar Női Unió Egyesület felületein jelentkezzenek hozzánk, és amint további információ erről a szerb-magyar pályázatról is hozzáférhető, megosztjuk. A másik weblap, illetve applikáció pedig már működik, úgyhogy oda megkötés nélkül hölgyeket, urakat, vállalkozókat, nem vállalkozókat, bárkit nagyon szívesen várunk regisztrációra. És az e-mail címünk az info@mnunio.hu, amelyre várunk érdeklődést. Köszönjük!
Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztották a kedves rádióhallgatókkal. Milyen ünnepségek, milyen események várhatók a közeljövőben az önök szervezésében?
Kettő dologról beszélnék még, hogyha lehet. Az egyik legnagyobb ünnepünk, vagy a rendezvényünk az október 15-e, ez a Vidéki Nők Nemzetközi Napja. Ebben az évben a Magyar Női Unió 10. alkalommal fogja ezt megszervezni. Ebben az évben ez Sárospatakon lesz, méghozzá azért is, mert emellett ez az év, ez a 2025-ös, ez a Gróf Brunszik Terész születésének a 250. évfordulója. Itt vannak partnereink ezzel, úgy, mint például tavaly itt voltunk Szolnokon a 9-en, de most Sárospatakon leszünk. Itt a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsággal, hát a Világörökségnek a szervezetével, tehát hogy velük dolgozunk. És a másik pedig az, hogy természetesen a Martonvásári önkormányzattal is így együtt dolgozunk benne, tehát ez Martonvásáron is lesz sok rendezvényünk idén. Na most a Vidéki Nők Nemzetközi Napjára visszatérve, tehát hogy ez a 10. alkalom lesz, ahol azért van egy másik nagyon fontos ENSZ szervezet, akivel együtt dolgozunk, az pedig a FAO, ez a élelmezés ügyi és mezőgazdasági és élelmezés ügyi szervezete az ENSZ-nek, tehát velük is évek óta kapcsolatban vagyunk. Itt is csináltunk például, mert hogy Magyarországon, ezt nem mindenki tudja, de Budapesten van a közép-kelet-európai és az ázsiai központjuk. Tehát, hogy már ilyen együtt működésünkben, például megint csak egy kis könyvet adtunk ki, úgymond buklet formájában, amely azt segíti, hogy a kézművesség, tehát hogy nők, hogy vállalkozóvá válás. Ott azért beszélhetünk, tehát itt most Ázsiáról, tehát Üzbegisztán, Türkmenisztán, stb. Ilyenekről beszélünk, ahol azért állattartás van, tehát hogy ott akkor a hölgyek mit tudnak, és hogy mivel tudnak pénzt keresni, mint például ma is azért itt az Afrikával kapcsolatban beszéltünk, hogy mik vannak. Tehát nagyon fontos, hogy eljussanak ezek a jó példák az egész világba, és például pont ide hoztuk le Szolnokra tavaly a Brazíliából a társadalmi vállalkozás, ez volt a neve, vagy társadalmi felelősség, társadalmi vállalkozás, hogy bemutatták ott nekünk, hogy Brazíliában ott is hát ugyanígy ilyen megyék vannak, és hogy melyik megyében, hogy milyen minta példák voltak a nők, amit tettek. És tényleg ez a lényeg az egésznek, hogy abszolút, tehát a problémák mindenhol vannak. Most az, hogy geopolitikailag az egy másik dolog, de hogy azért a nő, aki elnézést akár egyedül is marad, és itt Afrikában beszélünk, Kongóról beszéltünk, ami azért ott háborús rész is van, most a Népi Demokratikus Köztársaság, tehát hogy azok a nők egyedül maradnak, és ott maradnak a gyermekekkel, tehát hogy mindennapos problémájuk az, hogy mit ad a gyermekének adni, hogyan látja el önmagát és a gyermekét.
És mégis talpon tud maradni, és fel tud állni a kudarcok ellenére is, és viszi az életet tovább.
Igen, itt is jött ez, amit én az édesanyámtól, mindenkinek vannak krízis helyzetei, kinek nincsen. És hogy az édesanyám mondta nekem egyszer akkor, hogy kislányom, keresd meg a jót, és abba kapaszkodj. És ezek az emberek, igenis, ők minták, és meg kell tapsolni őket, és ők bárki számára egy követendő példa lehet. Tehát, hogy ne csak a múltban, mert most Brunswick Teréz, ezzel foglalkozunk idén, aki kisdedóvó, és mondjuk a nőnevelésnek a, úgymond, az egyik ilyen úttörője, nagyon fontos, de hogy tényleg az, hogy most a világban is ugyanígy vannak Brunswick Terézek. És teljesen mindegy, milyen országban járunk. A legnagyobb luxus országban, most úgy értve, hogy ott is olyan emberi sorsok vannak, tehát a jólét meg a szegénység, a mély szegénység, stb. A weblapunk az a www.mnunio.hu, ott mindenféle információt megtalálnak. Vannak a közösségi média, Facebook, LinkedIn és a Twitter vagy X, azon is megtalálhatóak vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, úgy gondolom, hogy példaértékű, amivel foglalkoznak, és további sok sikert kívánok munkájukhoz.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink,
Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával és Mészáros Mónika Alizzal Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas Három testőr című regényének 30. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas A három testőr. D'Artagnan követte Milédit, de az nem vette észre. A fiatalember látta, hogy a nő a hintójába száll, és hallotta, hogy parancsot ad kocsisának hajtson Saint-Germainbe. Nem lett volna értelme, hogy gyalogloholjon a hintó után. A két tüzes ló már amúgy is vágtában röpítette a kocsit. D'Artagnan vissza is tért hát a Feru utcába. A Szajna utcában találkozott Planchéval, aki egy cukrászboltja előtt ácsorgott, és szemlátomást felcsigázva merett egy felettébb incsiklandó fonotkalásra. Megparancsolta Inasának menjen Trévi úr istálójába, és nyergeljen fel két lovat kettejüknek, azután keresse fel Athos lakását. Trévi úr egyszer mindenkor a D'Artagnan rendelkezésére bocsátotta istálóját. Planché útnak indult a Galambház utca felé, D'Artagnan pedig a Féri utcába ment. Közben D'Artagnan apróra elmondta, mi történt a templomban, Porthos meg az ügyésznő között, és hogy szimboráik e pillanatban valószínűleg a legjobb úton halad a felszerelés felé. E pillanatban Planché szerényen bedugta fejét az ajtó nyílásán, és jelentette gazdájának, hogy meghozta a két lovat. Miféle két lovat? Kérdezte Athos. Trévi úr két lovát, sétára kölcsönözte, sétaképpen kilovagunk Saint-Germainbe. Mit csinálsz Saint-Germainben? Fította Athos. D'Artagnan elbeszélte, hogyan találkozott a templomban azzal a nővel, akit a fekete köppenyes, forradásos, halántékú nemessel együtt sehogyan sem tud kiverni a fejéből. Tehát most ebbe szerelmes, akárcsak Bonacieux-nébe nem régen, szólt Athos, s fitymállóan vállat vont, mint aki szánakozik az efféle emberi gyengeségeken. Eszembe sincs, kiáltott D'Artagnan, de valami rejtély van körülötte, ebbe szeretnék bepillantani. Magam sem tudom, miért úgy érzem az a nő, bár nem ismerem, és ő sem ismer. Valami módon beleavatkozik az életembe. Nagyon igaza van, felelte Athos. Nincs olyan asszony, akit érdemes volna keresni, ha egyszer elveszett. Bonacieux-né elveszett, annyi baj, kerüljön elő. Nem, Athos, nem, ez tévedés, mondta D'Artagnan. Jobban szeretem az én Konstanszomat, mint valaha, és ha tudnám, hol van, a világ végére is elmennék, hogy ellenségei kezéből kiszabadítsam. Csak hogy nem tudom, hiába keresem, minden fáradtságom kárba veszett, hiába szórakozásra vágyik az ember. Akkor szórakozzék Milédivel, kedves D'Artagnan. Tiszta szívemből kívánom, ha ugyanez magának szórakozás. Ide figyeljen, Athos, mondta D'Artagnan. Ahelyett, hogy itt szomorkodik akár a tömlözben a rab, szálljon nyeregbe, és jöjjön velem sétálni Saint-Germainbe. Kedves fiam, felelt Athos, én csupán akkor szállok nyeregbe, ha a saját lovam van, különben gyalogjárok. Én pedig, mondta D'Artagnan, és mosolygott Athos világfájdalmán, jól lehet bárki másnál sértette volna, én nem vagyok ilyen büszke, arra a lóra szállok, amelyik kezem ügyébe kerül. Hát a viszontlátásra, kedves Athosom. Viszontlátásra, szólt a testőr, és intett Grimónak, bontsa fel az imént behozott butéliát. D'Artagnan és Planché lóra pattant, és rátért a Saint-Germaini útra. A fiatal ember egész úton azon töprengett, amit Athos mondott neki Bonacieux-néről. Nem volt különösebben érzelgős, de a csinos rőfösné képe ugyancsak a szívébe fészkelődött. Igen, jól mondta, a világ végén is megkereste volna. De a világnak sok vége van, hiszen gömbölyű, így aztán sehogy sem tudta, merre vágjon neki. Addig is megpróbálta kideríteni, ki is hát ez a Milady. Milady beszélgetett a fekete köppenyessel, tehát ismeri. D'Artagnan elképzelése szerint pedig akárcsak első ízben, most másodszor is a fekete köpenyes rabolt el Bonacieux-nét. D'Artagnan tehát csupán félig hazudott, és ez nem nagy hazugság, amikor azt mondta, hogy ha Milady nyomában jár, egyben Constance után is nyomoz. Miközben így tűnődött, és olykor-olykor sarkantyújával gyorsabb futásra ösztökélte a lovát, már is véget ért az útjuk. D'Artagnan Saint-Germainbe ért. Elhagyta azt a pavilont, amelyben 16. Lajos látja majd meg 10 esztendő múlva a napvilágot. Éppen egy egészen néptelen utcán haladt, jobbra-balra tekingetve, nem vezeti-e valami a szép angol hölgy nyomára, amikor egy csinos ház földszintjén, a kor divatja szerint a háznak az utca felé nem volt ablaka, ismerős alakon akadt meg a szeme. Az alak virágdíszes teraszfélén sétálgatott. Planché ismerte meg először. Nini uram, fordult D'Artagnanhoz, nem tetszik emlékezni erre a bámész pofára? Nem, szólalt D'Artagnan, jól lehet, biztosra veszem, hogy már láttam az ábrázatát. Meghiszem azt, uram, mondta Planché, a szegény Lüben az, Várdé grófinasa, akit olyan jól helyben tetszett hagyni egy hónapja Calais-ban, miközben a kikötőparancsnok nyaralója felé igyekeztünk az országúton. Igazad van, szólt D'Artagnan, most már ráismerek. Mit gondolsz, ő is megismert téged? Hát bíz, uram, én alig hiszem, hogy valami nagyon pontosan emlékeznék rám, azt sem tudta akkoriban, hol áll a feje. Akkor eredj csak oda, beszélgess el a komával, mondta D'Artagnan, és terefele közben szedd ki belőle, meghalt-e a gazdája. Planché leszállt a lóról. Lübenhez sietett, aki csak ugyan nem ismerte meg, és a két inas mód felett nagy egyetértésben szóba elegyedett, miközben D'Artagnan a két lovat behajtott az egyik mellékutcába. Majd megkerülve az egyik házat, visszalopakodott, hogy a mogyorófa sövény mögül tanulja legyen a megbeszélésnek. Alig lesett elő a sövény mögül, kocsizörgést hallott, Milady hintója állott meg éppen vele szemközt. Igen, Milady volt, semmi kétség. D'Artagnan lovának nyakához simult, hogy mindent láthasson, de őt ne vegyék észre. A hintó ajtajában feltűnt a bájos szőke fej. Milady valami utasítást adott a szobalánynak. A szobalány 20-22 éves lehetett, csinos, fürge, eleven teremtés, nagyúri dámához méltó, igazi szobacica. A kor divatja szerint a hintó lépcsőjén ült, ahon itt mostnyomban a földre szökkent, és a teresz felé tartott, ahol Lübent pillantotta meg az imént D'Artagnan. Követte szemével a szobalányt, és látta, hogy a terasz felé halad. Ám Lübent történetesen éppen ebben a percben parancsolta valaki a házba, és Planché egyedül maradt, jobbra-balra tekintve, fürkészve, merre távozott D'Artagnan. A szobalány Planchéhoz lépett, azt hitte róla, hogy ő Lüben, és egy levélkét nyújtott át neki. A gazdájának, mondta. A gazdámnak? Ismételte Planché csodálkozva. Igen, nagyon sürgős, fogja hát? S már is iramodott a hintóhoz. Az közben visszafordult arra felé, ahonnan érkezett. A lány felugrott a lépcsőre, és a kocsi elropogott. Planché forgatta a levelet jobbra, forgatta balra, azután kenyere lévén a feltétlen engedelmesség, leugrott a teraszról, eltűnt a mellékutcában, és egy ugrásnyira meglelte gazdáját. D'Artagnan mindent látott, s már sietett Planché felé. Uraságodnak hozták, mondta Planché, és átnyújtotta a levelet a fiatalembernek. Nekem? Kérdezte D'Artagnan. Nincs itt valami tévedés? Már hogy a csodába volna, hiszen a szobacica azzal adta át a gazdádnak, nekem pedig uraságod a gazdám, és ezért... Hé, micsoda szemre való leánzó ez a szobacicus? D'Artagnan fölnyitotta a levelet, és ezt olvasta. Nem is tudja, mennyire érdeklődik egy bizonyos személy az egészsége iránt. Nagyon érdekelné, mikor épül fel annyira, hogy az erdőben sétálgasson. Holnap az aranykelme rétjének fogadójában egy vörös-fekete ruhás szobainas várja a válaszát. Ó, gondolta magában D'Artagnan, ez már igen. Amint látom, Milady meg én ugyanegy személy holléte miatt aggódunk. Na hát, Planché, hogy van az a kedves Várdé gróf, ugye nem halt meg?
Nem, uram, ahhoz képest, hogy négyszer kitetszett lyukasztani, mert bizony négyszer döfte át uraságod annak rendje módja szerint a gróf nemes személyét. Szóval ahhoz képest egészen jó bőrben van, csupán gyöngécske még egy kicsit, mivel hogy utolsó cseppig vérét veszítette. Úgy volt, ahogy mondtam, uram. Lüben nem ismerteg, és töviről hegyire elmondta, milyen kalandjuk volt velünk.
Remek Lánsé, az inasok gyöngye vagy. Most pedig lóra érjük utol a hintót. Nem tartott sokáig. 5 perc múlva megpillantották a fogatot, az út szélén vesztegelt. Egy gazdag öltözetű lovag állt az ajtaja előtt. Oly élénk volt a szóváltás Milady és a lovas között, hogy D'Artagnan megállhatott a hintó túlsó oldalánál, és csupán a csinos szobalány vette észre. Angolul beszéltek. D'Artagnan nem értett ezen a nyelven, de a hanghordozásból úgy sejtette, hogy a szép angol hölgy rendkívül dühös valamiért. Mondani valóját erényes mozdulattal zárta le, és ez semmi kétséget nem hagyott a beszélgetés jellege felől. Olyat sújtott legyezőjével maga elé, hogy az apró női csecsebecse 1000 darabra hullott. A lovas felkacagott, ami szemlátomást még jobban felbőszítette Milédit. D'Artagnan úgy vélte, most kell beavatkoznia, odalépett a hintó másik ajtajához, és nagy udvariasan levette kalapját. Engedje meg, asszonyom, szólt, hogy felkínáljam segítségemet. Úgy látom, megharagította ez az úr. Csak egy szavába kerül, asszonyom, és tisztességre tanítom. Milady az első szavakra megfordult, és csodálkozva nézte a fiatalembert. Majd amikor az befejezte, így szólt kifogástalan franciasággal. Szíves örömest elfogadnám a védelmét, uram, ha nem éppen a bátyám volna ez a hangoskodó. Ó, akkor bocsánat, mondta D'Artagnan, ezt természetesen nem tudhattam, asszonyom. Mit locsog itt ez a szajkó, kiáltott fel a hintó ajtajához hajolva az idegen, akit Milady bátyjának nevezett az imént. Miért nem megy a dolgára? Szajkó, aki mondja, csattant fel D'Artagnan, és ő is előre hajolt lován, hogy a hintó túlsó ajtajából átkiálthasson. Azért nem megyek dolgomra, mert nincs hozzá kedvem. A lovas néhány szót váltott angolul a húgával. Én franciául beszélek, felelte D'Artagnan. Nagyon kérem, hát szíveskedjék ugyanígy válaszolni. Uraságod a hölgy bátyja, és ehhez semmi közöm, de nekem, hál' Isten, sem ingem, se gallérom. Azt hihetnénk, hogy Milady általános asszonyi szokás szerint megijedt, és közbelép a kipattanott szivakodásban, nehogy elfajuljon a szóváltás. Ő azonban épp ellenkezőleg hintója sarkába húzódott, és hidegvérűen így kiáltott a kocsisnak. Hajtsa fogadóba! A csinos szobalány nyugtalanul pillantott D'Artagnanra, úgy látszik felkeltette érdeklődését a jóvágású fiatalember. A hintó elrobogott, csak 2 férfi szemtől szembe került egymással, most már semmi válaszfal nem volt közöttük. A lovas fordult volna, hogy a kocsi nyomába eredjen, ám D'Artagnan dühe szinte lángot vetett, amikor felfedezte, hogy azzal az angollal áll szemközt, aki amilyenben elnyerte a lovát. Sőt, kis hián a brilliáns gyűrűjét is Athostól, így hát fiatal barátunk elkapta az idegen lovának kantárját és megállította. Ho-ho, uram, mondta, úgy hiszem uraságod nálam sokkal a nagyobb szajkó, mert ha nem tévedek, megfeledkezik róla, hogy némiképpen összerúgtuk a patkót. Nini, szólt az angol, hát kegyed az, kedves mester. Szóval, ha kocka nincs, más társas játékkal szórakozik. Úgy van, erőt eszembe, hogy van egy kis tartozásom. Meglátjuk, tisztelt uram, mi áll jobban a kezében, a kard vagy a kocka? Látja, hogy nincs nálam a kardom, mondta az angol. Ilyenkor könnyű a 70-kedés. Remélem, otthon majd ráakad, felelte D'Artagnan. Nekem 2 is van, és ha óhatja, egyiket átadhatom. Fölösleges, felelt az angol. Magam is kellőképpen fel vagyok szerelve efféle holmival. Akkor hát, nemes uram, mondta D'Artagnan, válassza ki a leghosszabbikat, és hozz el. Hadd nézzem meg ma este. Hová parancsolja? A Luxemburg palota mögé, kies vidék az efféle andalgása, mint amilyenre invitálom. Rendben van, ott leszek. Időpont? 6 óra. Igaz is, van ugyebár 2-3 jó barátja. 3 is van. Nagyon megtiszteli őket, ha velem együtt vehetnek részt a szórakozásban. 3? Elbűvölő, micsoda véletlen, mondta D'Artagnan. Ugyanennyi van nekem is. Most pedig szabad a nevét, kérdez az angol. D'Artagnan Gascogny nemes gárdista Dézészár úr századában. És kegyed? Winterlord, Sheffield bárója. Nos, bár úr, bármi kaszifántos névre hallgat is, alázatos szolgája vagyok, mondta D'Artagnan. Megsarkantyúzta lovát, és tovább vágtatott a párizsi országúton. Mint ilyenkor rendszerint egyenes Athos lakására sietett. Athos egy nagy kanapén heverészve találta. A testőr itt várta, hogy, mit mondotta, helyébe jöjjön a felszerelése. D'Artagnan részletesen előadta Athosnak a történteket, csupán Várdé gróf leveléről hallgatott. Athos egészen felderült, amikor megtudta, hogy egy angollal párbajozhat. Már említettük, hogy folyvást erről ábrándozott. Inasaikat tüstént elküldték Portosért és Áramisért, és őket is tájékoztatták a helyzetről. Portos már is kivonta kardját, szembefordult a fallal, és gyakorolni kezdett. Előre hátra szökkent, térdét terpesztve leleguggolt, mint valami táncos. Áramis most is a versén dolgozott. Bezárkozott Athos dolgozó szobájába, és kérte, addig ne zavarják, míg a kard-kikard ideje el nem érkezik. Athos palackért intett Grimónak, D'Artagnan pedig kis tervecskét forralt. Meglátjuk még, hogyan hajtotta végre. Valami regényes, bájos kalandot remélt a dologtól, legalábbis erre vallott az arcán időről időre átsuhanó mosoly, mely ábrándjait beragyogta. A mondott időben a négy jó barát meg a négy lakály megjelent a Luxemburg palota mögött egy kecskelegelőnek hagyott üres telken. Athos pénzt nyomott a kecskepásztor markába és eltávolította. Az inasok dolga maradt, hogy őrséget álljanak. Csak hamar néma csoport közeledett ugyanide, az üres telek felé. Megérkeztek és csatlakoztak a testőrökhöz, és a szigetország előírásai szerint túlestek a kölcsönös bemutatkozáson. Mind a négy angol főrangú úri ember volt, ezért ellenfeleik furcsa neve nem csupán meglepte, hanem nyugtalanította is őket. Mindezek ellenére, szólalt meg Winter Lord, miután a három jó barát megnevezte magát, még most sem tudjuk, kikkel állunk szemben, márpedig ilyen nevekkel nem párbajozunk. Árkádiai pásztorokkal nem verekszünk. Jól sejti, Milord, szólt Athos, ezek álnevek. Annál inkább óhajtanánk megismerni valódi nevüket, válaszolt az angol. Akkor sem tudták a nevünket, amikor kockáztak velünk Amienben, mondta Athos, sőt, két lovunkat is elnyerték. Igaz, de akkor csupán a pénzünk forgott a kockán, most pedig az életünk. Játszani bárkivel játszik az ember, párbaj azonban csak rangbeliek között lehetséges. Elismerem, szólt Athos, azzal félrevonta az egyik angolt leendő ellenfelét, és halkan megmondta a nevét. Beéri ennyivel? Kérdezte ellenfelétől Athos. Elég nagy úrnak ítél arra a megtiszteltetésre, hogy összemérje velem a kardját? Igen, uram, szólt meghajolva az angol. Jó, most pedig engedje meg, hogy én mondjak valamit, folytatta Athos hűvösen. Tessék, szólt az angol. Jobban járt volna, ha nem kíváncsi a nevemre. Ugyan miért? Mert úgy tudják, hogy halott vagyok, mert számos ok miatt nem tudják, hogy élek, és mert kénytelen leszek megölni uraságodat, hogy titkom ki ne derüljön. Az angol Athosra pillantott, azt hitte tréfál. Athosnak azonban esze ágában sem volt tréfálkozni. Kezdhetjük, urak? Kérdezte Athos egyrészt cimboráihoz, másrészt ellenfeleihez intézve a szót. Kezdhetjük, válaszoltak egy emberként az angolok és franciák. Akkor hát ki a kardot, vezényelt Athos. Már is nyolc pengén csillant meg a lenyugvó nap sugara, és mint illik is kétszeres ellenségek között, ádáz indulattal kezdődött meg a tusa. Athos higgadtan és módszeresen vívott, mintha vívóteremben volna. Portos, aki Chantilly kalandja szemlátomást kigyógyított a túlságos önbizalomból, bédásan agyafúrt és óvatos ellenfél volt. Aramis alig várta, hogy költeményének harmadik énekét befejezze, sietett, mint akinek sürgős dolga van. Elsőnek Athos ölte meg ellenfelét. Egyszer döfte meg csupán, de mint megmondta, halálosan. A kard az angol szívét járta át. Másodjára Portos terítette le a magáért, szombját sevezte meg. Mivel az angol feladta a harcot és átnyújtotta a kardját, Portos karjára emelte és hintójához vitte. Aramis oly keményen szorongatta maga angolját, hogy az hátrált vagy 50 lépést, aztán az inasok gúnyos nevetése közepette, szégyen szemre megfutamodott. D'Artagnan tisztán is egyszerűen a védekezésre szorítkozott, és mikor látta, hogy ellenfele alaposan kifulladt, egyetlen erélyes oldalvágással kiütette kezéből a pengét. A báró, miután lefegyverezték, 2-3 lépést hátrált, de hirtelen megcsúszott és hanyatt esett. D'Artagnan egyetlen ugrással melléje szökkent, és torkának szegezte kardját. Megölhetném, uram, szólt az angolhoz. Kezemben van az élete. A húga kedvéért azonban megkegyelmezek. D'Artagnan alig fért a bőrébe örömében. Előre kigondolt terve valóra vált. Ezzel járatta hát az eszét, ezt szövegette, miközben, mint említettük, oly derűsen mosolygott nemrégiben. Az angol el volt ragadtatva tőle, hogy ellenfele ilyen vérbeli nemes, és ilyen könnyű vele szót érteni. Keblére ölelte hát D'Artagnant, és a 3 testőrt is körüludvarolta. Mint hogy pedig Porthos ellenfelét eközben kocsijába tették, Aramisé meg utilaput kötött, a halottra fordították minden gondjukat. Porthos és Aramis remélte, hogy az angol sebe mégsem halálos. Levet köztették, és közben tömött erszény csúszott ki a derék szíja alól. D'Artagnan fölvette, és Winterlord felé nyújtotta. Mi az ördögöt csináljak ezzel? Kérdezte az angol. Adja vissza a családjának, mondta D'Artagnan. Érdekli is a családját ez a koldus alamizsna. 15 000 arany évjáradékot örökölnek utána, tartsa meg az erszényt, adja az inasainak. D'Artagnan zsebre vágta a pénzt. Most pedig, fiatal barátom, mert remélem megengedi, hogy így nevezzem, mondta Winterlord, ha kívánja, még ma este bemutatom Lady Clericknek, a húgomnak. Azt szeretném ugyanis, ha ő is kegyeibe fogadná, és mivel van némi szava az udvarban, talán még javára válhat, ha szól 1-2 szót ez érdekében. D'Artagnan elpirult örömében, és beleegyezésül meghajolt. De ekkor Athos melléje lépett. Mi a szándék az erszénnyel? Súgta fülébe. Úgy gondoltam, magának adom, kedves Athosom. Nekem? Ugyan miért? A zsákmány a győztest illeti. Még hogy én vegyem el az ellenség pénzét, mondta Athos. Hát kinek néz engem tulajdonképpen? Így csináljuk a háborúban, feled D'Artagnan. Miért ne csinálhatnánk így pár bajban is? A csatatéren sem csináltam soha, szólt Athos. Porthos vállat vont. Aramis ajkát biggyeztve jelezte, hogy Athosszal van egy véleményen. Akkor adjuk a pénzt az inasainknak, mondta D'Artagnan. Winterlord is ezt ajánlotta. Jó, szólt Athos, adjuk, de ne a mi inasainknak, hanem az angolokénak. Athos fogta az erszényt, és a kocsis markába nyomta. Osszák szét egymás között. Még Porthos is elámult, hogy valaki, akinek egy fillér sincs a zsebében, ilyen nagyvonalú lehet. A franciás nagylelkűséget Winterlord és barátja széltében hosszában elhíresztelte, és felettébb méltányolta is mindenki, kivéve Grimaud, Mousqueton, Planchet és Bazin urakat. Winterlord elköszönt D'Artagnantól, és átadta neki húga lakás címét. A király téren az akkor divatos negyedben lakott a hölgy a 6-ös szám alatt. A lord különben megígérte, hogy elkíséri D'Artagnant és bemutatja. A fiatalember este 8-ra beszélt meg vele találkozót Athos lakásán. A mi gaszkonyinknak egyéb sem járt a fejében, mint ez a bemutatkozás. Visszagondolt rá, milyen furcsa módon avatkozott bele eddig is a sorsában Milady. Biztosra vette, hogy a nő a bíboros megbízottja, és valami mégis ellenállhatatlanul vonzotta hozzá. Valami megfoghatatlan ösztön. Maga se tudta mi. Csupán egyetlen félelme volt. Milady ráismerhet. Münchenben és Doverben már találkozott vele. Akkor azt is tudni fogja róla, hogy Trévi úr barátja, tehát szívvel, lélekkel a király híve, és akkor már is csökkennek az esélyei, mert ha Milady is úgy ismeri őt, mint ő a Milady-t, akkor egyenlő fegyverekkel folyik a játszma. A nő is Várdégrov között kialakulóban levő kaland nem túlságosan érdekelte barátunkat, akinek valamelyest fejébe szállt a dicsőség. Nem igen érdekelte, bármi fiatal, szép és gazdag volt is a márki, és bármi biztosan állt is a bíboros kegyében. Nem csak késég, ha 20 éves, és ráadásul tárbélyi is az ember. D'Artagnan mindenek előtt tündökletesen kicsípte magát, azután visszasietett Athos lakására, és szokása szerint mindent elmondott barátjának. Athos meghallgatta terveit, azután megcsóválta a fejét, és meglehetősen keserűen óvatosságra intette. Hát igen, mondta neki, alig, hogy eltűnt a kedvese, már is új szoknya után fut. Jól lehet, maga mondta, hogy Bonacieux-né jóságos, kedves, kifogástalan teremtés. D'Artagnan érezte, hogy jogos a szemrehányás. Bonacieux-nét a szívemmel szerettem, Milédit pedig a fejemmel szeretem, mondta. Legfőképpen azért akarok a közelébe férkőzni, hogy ki tudja, mi a szerepe az udvarban. Ej, a teremtés itt hát mi volna? Abból, amit elmondott róla, nem nehéz kitalálni. A bíboros ügynöke, kétes nőszemély, hamarosan kelepszéve csaj a kegyedes, a játék a naív D'Artagnan fejébe kerülhet. Az áldóját, kedves Athosom, azt hiszem túl sötéten látja a dolgot. Nem bízom a nőkben, édes fiam. Nekem már ez a kenyerem, nem is tagadom. A szőkenő pedig különösen veszedelmes. Úgy azt mondta, milédi is szőke. Gyönyörű szőke haja van, sose láttam ilyet. Jaj, szegény D'Artagnan, szólt Athos. Nézze, Athos, körül kell szimatolnom, ha megtudtam, amire kíváncsi vagyok. Kereket oldok. Csak szimatoljon, szólt Athos szemtelenül. Winterlord a megbeszélt időben megérkezett. Athos azonban, mivel jókor figyelmeztették, átment a szomszéd szobába. Így a lord egyedül találta D'Artagnant. Már 8-ra járt az idő, így hát azonnal eltávoztak. Elegáns fogat várta lenn az utcán, s a két remek ló egy pillanat alatt a királytérre repítette őket.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 30. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.